Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Én ezt éber meditációnak hívom egyébként.
Nem gondolkodom,
csak hogy
is vagyok.
Így van.
Tehát
csak
ez
hogy
a
lenni, így van.
Gondolatom, az nem biztos, hogy én vagyok.
Ízorgia is meglegyen, hogy... Tehát én mindig viszek gyümölcsöt, hogy figyeljenek befelé.
Ha jól érzed magad, akkor jobban is teljesít.
Hanem, hogy azért tenni kell. Puff, tessék, ebbe jól érezném magam.
És a jövő a váltókép, tehát egyértelmű, sokszor kell majd váltani valószínűleg.
A változás az egy nagyon fontos dolog szerintem mindenki életében, amit szerintem nagyon nehezen ugranak meg az emberek nagy része. Amit, úristen, hát oda nem lehet. Ő oda biztos nem tudna fölmenni. És általán is mondtuk neki, hogy tehogy is, hát csak menjen közelebb ahhoz a helyhez. És ha te elhiszed magadról, hogy meg tudod csinálni ezt a munkát, akkor mindenki el fogja hitni. Tehát, hogy ezek a dolgok nem járnak nekünk szerintem.
Hogy ha valamit nem tudok elképzelni, az nem feltétlenül igaz, hogy az akkor nem is lehet.
Ez a valóság, hogy mindenkivel történik. Jó is, meg rossz is. És valamikor a diszharmóniát is lehet úgy hallani, hogy az nem annyira fájó.
A mai vendégünk...
Csinálos János a vendégem. Itt vagyunk egy remek kis csöndes helyen. Ez meg később fontos lesz, hogy miért csöndes helyen vagyunk. De tök jó, hogy itt tudtuk alakítani. Csinálos János, újságíró, szerkesztő, régen ismerem. És a téma, amiről most fogunk beszélni, az már egy eleve egy olyan fogalom, amelyet én azt hiszem 42 évet leéltem, annélkül, hogy ezt a fogalmat is ismertem volna, az erdőfürdőzés. Az erdőről hallottam, a fürdőről is hallottam előtte, de a kettőre együtt nem feltétlenül. Mint azért még előjáróban elmondék, hogy nekem az erdő ilyen gyerekkorom óta egy fontos része, és az édesapám imád gombázni. Ha valaki gombázásról hallott már, meg tudja mi az erdőbe be kell menni, és a siker az nem mindig jár, hogy mondjam, tehát nem mindig van velünk ilyen szempontból, tehát hol van gomba, hol nincs, viszont jelentően időszakos, tehát ez ilyen tavasz, nyár elején, mint ami őszig tart ez a dolog, de egy marha jó dolog. Én magam is gyerekkoromban rengeteget voltam erdőbe. Nem tudom, hogy igazából honnan indul neked? Van ilyen, hogy erdőszeretet is te is melyen korán elkezdtél erdőbe járkálgatni, vagy ez egy esetleg egy későbbi dolog? Miért rátérnénk arra magára, hogy megfogalmaznád, mi az erdőfürdőzés?
Hát alapvetően én is, tehát én budapesti embernek mondom magam, vagy vallom, hát én törzsgyökeres budapesti vagyok, ha így mondhatjuk. Tehát teljesen a belvárosba nőttem fel.
Sok erdő van ott a belvárosban.
Tehát, hogy ott igen kevés, mondjuk sokat jártam a Ligetbe, illetve a környező. Hát ugye, ahogy gyerekként viszik a szülők a gyerekeket Budapest környéki hegyekbe, erdőkbe, de nagyon sok időt töltöttem vidéken is, a nagyszülőknél, ahol hát maga a természet, illetve az erdő közelsége ott még intenzíven megérintett. Illetve hát én foglalkozom most már, tudom, mint 27 éve meditációval, és akkor itt nagyon sokszor azok az elvonulások is inkább egy ilyen természetközeli közegbe történik, ami annyit jelent, hogy hát ez egy ilyen sátoros elvonulás túlnyomó részt, és...
Itt évette többször? Vagy
hát akár évente többször, ezek ilyen intenzívebb, egyhetes, kéthetes tanítással egybefüggő meditációval, különböző gyakorlásokkal egybefüggő elvonulások voltak. Tehát, hogy ez is biztos még hatott, illetve hát én nagyon szeretek túrázni, kirándulni, hegyet mászni. Tehát, hogy ez az, ami egy kicsit már inkább az a teljesítmény orientált, de azt mindenki érzi, mint ahogy te is mondtál, akár gyerekkora óta, hogy maga az erdő és a természet az abszolút jó hatással van mindenkire.
Igen,
maga
igen.
A természet, maga az erdő. Ez nem véletlen, és akkor itt már most már ráfordulok erre az erdőfürdő dologra, hogy tulajdonképpen az 1800-as évek végéig egészen a lakosság, a földlakosságnak ilyen 3-4%-a élt városban. A többi az mind vidéken élt, és az ipari forradalom után indult be tulajdonképpen ez a város elvárosodás, amikor megtöltöttek a városok, és most ott tartunk, hogy több mint 50% a föld lakosságának városban él, ami egy épített, mesterségesen épített közeg. Tehát ez azt jelenti, hogy még ha vannak is parkok, kisebb szigetek, amik zölden rendelkeznek, azért lássuk be, hogy ez egy nagyon inger gazdag közeg, egy városi lét, ami folyamatosan stimulálja úgymond az érzékszerveinket, illetve, hát hogy ilyen sokan vagyunk egymás hegyén hátán, különböző nem is konfliktus helyzeteket, hanem konfrontációkat szül.
Amilyen közel kell, vagyunk egymáshoz.
Így van, és nehezen viseljük el, mondjuk, ha valaki belép az auránkba, ingerültek leszünk, türelmetlenek, amikor beállnak a sorba elénk, parkolásnál, akár valakinek csak a szaga kellemetlen, ezt nehéz elviselni, akkor...
Ha már érzed is a parkolásnál a szagát, az már régen
rossz. Az már még rossz, igen. Tehát, hogy ezek mind összeadódnak, és ezek a helyzetek tulajdonképpen stressz helyzetek, amik nem biztos, hogy annyira abban a pillanatban azt érezzük, hogy ez most itt teljesen lemerítette az energiánkat, de még az ilyen pici helyzetek is oda vezetnek, hogy tulajdonképpen a stressz helyzetben megfeszül a fizikai testünk is, ezek elakadásokkal járnak, és amikor a stressz úgymond állandósul, akkor van egy anyag, amit a szervezetünk termel, ez a kortizol szintünk.
Mellékvesek érjük.
Igen, és tulajdonképpen ez az, ami hogyha folyamatosan magasan van, akkor tulajdonképpen az immunrendszerünk az meg folyamatosan legyengül, és ki vagyunk téve annak, hogy megfázás...
Akkor ez azt jelenti, hogy mindenre város lakóember. Tehát ha most ezen a gondolatmeneten megyünk, akkor azt jelenti, hogy aki városban lakik, az jobban ki van téve.
Ez így van.
Ezeknek a hatásoknak.
Ez így van. Ezért bizonyíti, különböző kutatások is vannak most, ami nem is olyan nagyon rég, ez 38%-a ott az volt, hogy a megfigyeltek 38%-kal nagyobb hajlandóságot tanúsítottak arra, hogy különböző ilyen, hát idéző, nem olyan erős betegség, de mondjuk megfázás, legyengülés, és akkor nem beszélek még a különböző pszichológiai következményekkel, tehát a stressz, a feszültség az mennyire rossz hatással van ránk. Szóval, hogy visszatérve, maga a természetes közegünk az erdő, illetve maga a természet, és hogy maga a városi lét azt jósolják, hogy ez folyamatosan növekedni fog, és 2030-2040 környékére 60-65-70%-ra is
fölmegy.
Így van. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Budapesten lesz több lakos, hanem hogy a környező települések is várossá fejlődnek.
Ami már most is folyik.
Ami már
én magam is egy ilyen helyen élek, a régen falu volt, most város.
Így van, és hogy ez igazán nem annyira jó. Azt gondolom, hogy ez az erdőfürdő, tulajdonképpen ez az erdőfürdő, ez japánul eredezik, és 80-as évek közepén, 84 körül tulajdonképpen a Japán Erdészeti Szövetség találta ki ezt a Shinrin-yoku elnevezést. Akkor tulajdonképpen csak, mint hogy ők is látták és tapasztalták azt az ő kultúrájukban, hogy sokkal erősebb ennek a idézővel tisztelete, a természettel való kapcsolatuk is más. Az erdők népszerűsítésére találták ki. Tehát, hogy minél
több... Nagyvárosokból esetleg, Tokió,
igen, Osaka, igen, tehát, Kyoto. Hogy különböző erdőket jobban kicsit úgy alakítottak ki, különböző tanösvényeket, és akkor elkezdték kutatni tudományosan is az orvosok, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk elviszünk 150 gyereket, vagy 30 gyereket, felnőttet az erdőbe, és ugyanennyi időt töltenek a városba, ugyanolyan helyzeteknek tesszük ki, és elkezdték megvizsgálni őket a nyálukból, különböző vérnyomásukat, pulzusukat.
Tehát kísérletek, tudományos kísérletek.
Így van, tehát tudományos kísérletek következtek, amik igazolták azt, hogy tulajdonképpen, hát némi túlzással, de majdnem, hogy mindenre gyógyír maga a természet, a természetben való lét. Tehát...
Bocsánat, nem, néha bele fog
Igen.
Kötni, vagy nem is belekötni, hanem a gyógyír, vagy lehet, hogy ez inkább az a természetes környezet, és amiben vagyunk mondjuk egy városban, nagyvárosban, az ebbe kicsit ebbe az egyensúlyból, mint hogyha kibillenteni az embert, mert sok ezer év alatt nem ez a környezethez adaptálottunk. És ha visszamész, úgymond az erdőbe, most erdőbe, természetbe, ha van rá alkalmat, hozzáteszem, nem egyértelmű, hogy ez olyan egyértelmű mindenhol, ha van rá alkalmat, akkor mintha egy picit vissza tudnának állni azok az egyensúlyi állapotok, akár immunrendszer, akár vérnyomás, stb. Vonalban. Mert én beszélgettem pont a beszélgetéssel kapcsolatban egy török ismerősem, aki Isztambulban él, és ő mondta, hogy abszolút érti és érzi ennek a problématikát, és Isztambulban egy olyan helyen él, azt mondja, hogy bármelyik pillanatban 3 órába telik neki, míg kimegy a városba egy olyan helyre, ahol egyszerűen sétálni tud a környezetben. Tehát vannak olyan helyek ma is, nem messze tőlünk, ahol szinte képtelenség. Tehát Budapestnek azért megvan egy előnye, mint legnagyobb város, hogy azért egy-két busza azért normafán hamar, vagy 3-as határhegyen el tudsz jutni. De valahol szinte erre lehetőség se nagyon van.
Ez tehát, így van. Ez ugye? Így van. Hát egyébként kint, hát nem nagyon szeretek ezekkel példálozni, de mondjuk Nyugat-Európában pont ezért nagyon komoly cégvezetők azért tehát beiktatják azt, hogy elvonulnak, kiszakadnak tulajdonképpen, akár még ezeket a továbbképzések itt is olyan helyekre szervezik, ami nem városi közeg.
Igen, most a csapatépítés vagy nem az, hogy jól berúgjunk hétvégén ebben, hanem tényleg menjünk együtt, legyünk az erdőbe, és hogy arról beszélünk, nyilván az erdőfürdőzésnél mit jelent az együttlét, nem feltétlenül ugyanaz a letúrázom a kék, nem tudom, a kék turista utat országba körbe és teljesítmény túl, hanem ez egy megélése sokkal inkább az erdőben létenek, ugye?
Igen. Hát én úgy tudom megfogalmazni az erdőfürdőt, akik a sétával velem tartanak, nekik szoktam mondani, hogy igazán semmi nagy truváj nincs ebbe, nem egy agysebészet. Igazán mindenki megtapasztalta már azt, hogy jó erdőbe járni. Vannak emlékei arról, hogy milyen fára mászni, milyen volt gyerekként fára mászni, elaludni egy fa alatt, csak hemperegni a fűbe, megszagolni a fa levelét, a földet megszagolni. Tehát, hogy ezek milyen emlékek, akár tapintás, szaglás,
a madarak. Ez a mindfulness jut eszembe, nagyon jelen lenni, így, ott, ahol vagy.
Így van. Tehát, hogy, és hogy ez a lényege, annyiban más az erdőfürdő, mint az összes, amit eddig tapasztaltunk, hogy tehát, hogy tudjuk, hogy jó, de az erdőfürdő tulajdonképpen egy intenzívebb kapcsolódás az adott környezettel, itt ebben az esetben az erdővel. Tehát, hogy tulajdonképpen az erdő séta során bele engedjük magunkat, ezért fürdőzés, mint egy kádba is, amikor így beleengedjük magunkat, tulajdonképpen megfürdünk abba a közegbe, amiben vagyunk. Tehát beleengedjük magunkat, és megpróbáljuk. Én azt látom, illetve az eddigi, hát amiket olvastam, tanulmányok, meg akik ezzel foglalkoznak, hát több szemszögből is közvetítik meg ezt az egészet. Van, aki azt mondja, hogy először, tehát hogy könnyű akkor önmagamhoz kapcsolódni, hogyha a természethez kapcsolódom. Én fordítva vallom, én azt gondolom, hogy ha önmagammal vagy önmagunkkal felveszünk a kapcsolatot, vagy sikerül felvenni a kapcsolatot. Tehát ez azt jelenti, hogy a csapogó gondolatainkat valahogy egy kicsit sikerül el lehessegetni, vagy lenyesni arra.
Ez nem egy könnyű folyamat.
Hát nem, de azt látom, hogy ha ez sikerül, akár ugyanúgy, mint a meditációnál, én ezt éber meditációnak hívom egyébként ezt az erdősétát, tehát, hogy mint a meditáció során, akár lehet, hogy csak először 1-2-3-5 másodpercet tapasztaljuk meg annak a dolognak, amiért ott leültünk, valójában ezt az aha élményét. És minél többször gyakoroljuk, annál intenzívebb, annál továbbtartó ez az élmény, vagy annál mélyebb ez az élmény. Én azt látom, hogy maga az érzékszerveinket a városi életben, a városi létben tulajdonképpen nem is nagyon használjuk. Tehát az 5 érzékszervünk közül, amikor a 4 fal között ülünk, és ez a másik vonal, ami mondjuk érdekes, ez az egészséges munkahely megteremtése, hogy a napi 24 órában mennyi időt töltünk, akár a munkahelyünkön, vagy otthon, bezárt 4 fal között. Uh-huh. És az jön ki, mondjuk erre igazán Magyarországon nincsenek kutatások, vagy legalábbis én eddig még nem nagyon találtam, de amerikai, angol, szász, német kutatások vannak, hogy Hát, hogy ez elég magas ez a szám. Tehát, hát, ez
ilyen,
ez ilyen elég nagy százalékát töltjük, tehát tényleg ilyen 16 órákat töltünk négy fal között, maximum a, tehát, és akkor is négy fal között vagyunk majdnem, vagy amikor a kocsiba ülünk, és valahonnan valahol
megyünk. Az is egy zárt tér.
Tehát az is egy zárt tér, így van. Tehát, hogy azt jelenti, hogy tulajdonképpen kevésbé használjuk ez alatt a zárt térbe lét alatt a szaglásunkat, a tapintásunkat, és tulajdonképpen az ízlelés még az, amit kevésbé használunk. Tehát amikor eszünk, akkor is a felgyorsult dolgok miatt gyorsan eszünk. Persze próbálunk figyelni arra, hogy valami olyat, ami ízlik, de hogy ez az egész folyamat sokkal gyorsabb, mint amennyi időt szerintem kellene szánnunk magára az étkezésre, hogy valójában ki tudjuk elemezni akár az ízeket, a formákat, tehát hogy ne csak az legyen, hogy valamit magunkba tömünk, hanem hogy így valamennyi tisztában is legyünk vele, vagy nem tudom, most nem kell annyira kianalizálni azt az ételt, de hogy vannak erre is egyébként nagyon-nagyon érdekes gyerekeknek ilyen gyakorlatok. Uh-huh. Egy mazsolával van pont most, amit a gyerekeimmel így kipróbáltunk, hogy, odáig, hogy maga a mazsolát a szájába veszi, addig is sok perc telik el, ugyanis tehát egy kicsit ilyen vezetett gyakorlat, hogy először az ujjai között kezdje el a mazsolát görgetni, csukja be a szemét, próbálja meg kitapintani, milyen felülete van, próbálja meg összenyomni az állagát, tapasztalni, akkor megszagolni. Tehát, hogy egy ilyen 3 perc maga az, amíg csak így föltérképezett, hogy mi az a cucc, ami kezedben van.
Igen, ez a megfigyelés.
Igen, a megfigyelés. Utána a szádba veszed, utána szép lassan egyszer ráharapsz, és engeded, hogy az így szétáromoljon, az első íz. Tehát, hogy így sokkal mély.
Mire jó ez, János? Most direkt challenge-el neki. Ez minek kell ez nekünk? Most mit fogdossa, mi ezt ne kell kapni, ezt meglenyelni?
A tudatosság, ami annyit jelent, hogy ez egy kicsit, hát nem elcsépelt szó szerintem, de hogy nem tudok mást mondani, ez, amit te is említettél, ez a mindfulness, ez több féleképpen lehet fogalmazni, hogy tudatosan próbálom megélni a dolgokat, cselekedni, gondolkodni, tehát, hogy...
És ez miért jó nekünk?
Ha megfigyeljük, miért jó nekünk? Uh-huh. Hát figyelj, ha csak egy alap dolog, hogy én a séta során nagyon-nagyon nagy hangsúlyt próbálok fektetni a levegővételre. Uh-huh. Ha megnézzük, tehát a nap 24 órában nem figyelünk a levegővételre.
Eddig ma én sem vettem észre, ahogy kimondtam, elkezdtem figyelni a levegővételre, de eddig nem figyeltem a mai nap.
Tehát addig, amíg nem beszélsz róla, vagy így nem
kerülsz. Nem is abban kitalálva feltétlenül ez a levegővétel, hogy figyeld állandóan.
Így van, nem figyeled. Aha. Nem figyeled a levegővételt.
Akkor már baj van, észreveszed egyébként.
na, ez a probléma. Ez a probléma szerintem, amikor azt mondom, hogy önmagunkkal felvenni a kapcsolatot, az pont ezt jelenti, hogy ne csak akkor figyeljünk föl ezekre a jelekre, amikor már annyira fáj, hogy nem lehet nem észrevenni, hanem hogy akkor is fölfigyeljek arra pici jelre, ami ez lehet akár 8. érzék, vagy bármi, amit szoktak mondani akár az idősebbek, hogy vannak jelek, amit akár a testünk, az érzéseink, magunk, tehát egy ilyen visszacsatolás, hogy mi az, ami jó nekünk, mi az, ami nem jó, mi az, ami komfortos, mi az, amiben szeretsz benne lenni, amiből már tovább szeretnél lépni. És ezekre szerintem figyelni kell, illetve hallgatni. És akkor ez alapján lehet meghozni következő gondolatokat, cselekedeteket, és azt mondom, hogy figyelj, ebben nem éreztem jól magam, akkor inkább, tehát akkor ezt próbálom elkerülni.
Tehát önreflexiót hallom igazából, tehát magadat. Ez az önmegismerés, ami egy végtelen út, amíg élünk.
Ez
valaki el sem indul az úton, képes leélni egy életet, simán van ez is bőven, de kicsit ez van benne, tehát ahol vagy, mert az, ha jól tudom, az ember az egyedüli állat, már bocsánat, így fogalmazom meg, aki képes a jövőben vagy a múltban létezni, úgyhogy elvileg most van. Tehát nem azzal foglalkozik, ami körülötte íróasztal, János, amit én látok éppen, hanem ez minden mással.
Ez így van. Hát sajnos, amikor találkozom, vagy akár még mielőtt még ezzel az erdőfürdővel kezdtem foglalkozni, már előtte is, mint ahogy mondtam, hogy ez a meditációval sokat foglalkozom.
De 27 év, például egy új info nekem, hogy 27 év, ez marha nagy szám.
Tehát ez rengeteg. Hát azért voltak, amikor intenzíve volt, amikor kevésbé, és most szerintem beállt egy ilyen tök normális, mert legalábbis mindig normális volt az adott pillanatban, de hogy most egy ilyen mostani életkörülményekhez képest normális. Uh-huh. hogy sokan kérdezték, hogy miért van az, hogy meg hát így kijelentik, hogy ők nem tudnak meditálni, ők nem érneznek semmit, bealszanak, csapong a gondolatuk jobbra-balra. És mindig azt szoktam mondani, hogy van egy szerzetes egyszer egy olyan hasonlatot mondott, hogy képzeljük el, hogy tulajdonképpen, mintha ezek a gondolataink olyanok lennének, mintha egy csacsogó majom ülne a fejünkbe, és az folyamatosan karattyolna. És hogy hát ha a majomnak is adok egy banánt, akkor csendben marad. Tehát valami feladatot, vagy valamivel lekötöm. Tehát, hogy próbáljuk meg lekötni ezeket a gondolatainkat, adjunk feladatot a tudatunknak. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk konkrétan akár a meditációnál, ami a legegyszerűbb, és sokan ezt használják, vagy alkalmazzák, hogy azt figyeljük, hogy az orrunk hegyén kibe megy a levegő. Csak ennyit kell figyelni. És az se baj, hogyha megint jönnek gondolatok, mert nem fizettem be a csekket, föl kell hívni, mi lesz, mi történt, amit te is mondtál, mi történt a múltba, illetve mi lesz a jövőbe, hogy ezen rugózunk folyamatosan. Hogyha ezeket sikerül valahogy így lenyesni, és tényleg a mosdóban lenni azáltal, hogy van egy feladatunk, hogy levegőt figyeljük csak, egy teljesen egyszerű gyakorlat, de mégis ezáltal segít abban, hogy a pillanatban legyél. Tehát van az a mondás, hogy gondolkodom, tehát vagyok,
igen.
Ami egy nagyon régi mondás, de én azt vallom, hogy ennek van egy másik aspektusa is, amikor az van, amit tulajdonképpen, amit az előbb is mondtam, hogy a meditációnál tulajdonképpen nincsenek gondolataid. És azt éled meg, akár csak egy vagy két másodpercre megtapasztalva, hogy milyen az, amikor egyáltalán nincs gondolat.
Nem gondolkodom, csak úgy is lenni. Vagyok.
Így van. Tehát csak ez úgy lenni. Így van. És én azt gondolom, illetve sokan is ezt vallják, hogy tulajdonképpen az vagyok én, mert ezek a zavaró gondolatok, azok persze hozzám tartoznak, de nem az, tehát nem az vagyok valójában. De jó, nem jó, az kell, hogy befolyásolja az alapokat.
Annyi szó szoktam mondani, akár egyetemen oktatás, és ez szerintem egy feloldozó gondolat tud lenni, hogy ezek szerintem egyetértesz fel, hogy a gondolatom az nem biztos, hogy én vagyok. Tehát ha valamire valami gond, azt meg lehet változtatni. Ugyanúgy, hogy az asztalra leteszel bármit is, az egy dolog. Ha most egyenlőséget húzol a kettő, akkor baj van, mert ha ezzel nem tudsz változtatni, akkor ugye ezért megint csak egy stressz felé tudunk elmenni. De a gondolatom meg lehet változtatni, és nem feltétlenül vagyok akkor én a gondolatom. Sokan egyébként nem feltétlenül gondolkodnak ezen valahol. Ha én erre ezt gondolom, és aztán itt jelent, hogy én miben hiszek, én kinek szurkolok, én melyik párt híve vagyok, stb. Az én képem részeje, milyen autót vezetek, stb. És ezek azért jók tudnak lenni. Nyilván sztorik, amik összetörtnek, kapcsolnak embercsoportokat, most nem ez a témája beszélgetésünknek, de az jó látni, hogy alapvetően nem feltétlenül ezek vagyunk mi.
Hát én legalábbis így gondolom.
Én egyetértek veled.
Hogy ezek, mint ahogy te is mondtad, tehát ezek hozzánk kapcsolódnak, meg valamennyire meghatároznak minket is, de pont ez a úgymond probléma, mert ha az a gondolatom, vagy az azzal járó cselekedet utána valamilyen helyzetet kreál, hogy én dühös leszek, vagy valaki dühös lesz a csapatból, az is egy teljesen normális dolog. Csak azt gondolom, hogy ezt le kell tudni. Tehát, hogy abban a helyzetben, abban az időben kell tudni kezelni. Tehát, hogy utána 2 óra vagy 3 óra múlva már nem biztos, hogy akkor jó tanácsadó az a düh. Tehát, hogy az ott lehet, hogy földühít, ott meg tudjuk beszélni, ha adott közegben, adott helyzetben, sőt, szerintem meg kell beszélni. Akár az félreértés, vagy bármi legyen, de azt gondolom, hogy az nem szabad, hogy befolyásolja, mert én azt látom, hogy maguk, tehát az erdőfürdő során én, amit te is mondtál, hogy én mondjuk csoportokat viszek, de igazán ez egy önálló...
Ez néhány ember inkább, nem lehet
20-30, nem lehet sok embert vinni. Ez maximum 10 szokott lenni ez a csoport, de a 10 is már olyan néha nekem, hogy nem az, hogy sokan vannak, egyrészt szeretném, ha megtartaná ezt a fajta intimitását az egész, szerintem könnyebb is megvalósítani azt, hogy mert hogy itt nem a csapat miatt kell, hogy menjél, nem azért, hogy a barátnővel kettensben menjetek el sétálni az erdőbe, és beszélgessetek, hogy fotózzatok, hogy meglegyen, hogy 2 óra alatt nem tudom hány kilométert tegyünk meg. Tehát pont pont mindennek az ellentéte, tehát hogy egyedül megmerítkezni tulajdonképpen úgy a természetben, hogy tényleg minden érzékszervünkkel tudjunk kapcsolódni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan pillanatot akár megélni, és akár ebből sorozatot összerakni magunknak a séta során, amikor érzem az illatát a faleveleknek, a földnek, akár megtapintok egy fának a kérgét, vagy egy mohának a felületét, hogy közben iszok vizet, vagy úgy a számon keresztül veszem a levegőt, tehát hogy a levegőnek is érzem az ízét, vagy megeszem egy szendvicset, vagy én általában mindig szoktam vinni pont azért, hogy még ez a úgynevezett ízorgia is meglegyen, hogy tehát én mindig viszek gyümölcsöt. Uh-huh. De ahogy így emlékszem, vagy akár amikor én megyek kirándulni, vagy sétálni, akkor is látom, hogy mások is, tehát ezzel is tisztában vannak, hogy jó, megéhezünk, és de nem feltétlenül csak azért szokta az ember vinni a kaját magával, mert megéhezik, és akkor ezért, hanem mert jól esik neki enni az erdőbe. Tehát mások az ízek, tényleg.
A természetben itt ez abszolút, ha mi is megyünk, tehát, hogy más... családda, ott azért nálunk kell enni, és leülni, és enni.
Igen, és akár ez legyen egy gyümölcs, vagy bármi, de hogy más íze van elfogyasztani a természetben ezeket a dolgokat. Tehát, hogy az érzékszerveinkkel egyszerre tudjunk úgy csatlakozni ebbe a közegbe, hogy úgymond a jótékony hatását még intenzívebben érezzük. Én 4-5 állomást iktattam be ebbe egy ilyen erdőséta során, vagy szoktam beiktatni, és ott tulajdonképpen jóga és légző gyakorlatokat szoktam végrehajtatni a többiekkel. Ez egy kicsit mondom, ilyen vezetett meditáció, ami ennyi kisebb mozgás sorozattal van összekötve, és ezek a gyakorlatok tulajdonképpen abban segítenek, hogy elvégzünk egy gyakorlatot, mondjuk az tart 2 percig, ebben a gyakorlatban megfeszítünk valamilyen izomzatot, az ott elkezd egy picit savasodni, és amikor ezt elengedjük, akkor ez a savasodás ez átalakul, energia lesz belőle, és ez szétárad a testünkben. És tulajdonképpen a gyakorlat után van úgy az a vezetett meditáció része, hogy figyeljenek befelé, kezdjék el figyelni azokat a megjelenő, ez bármi lehet, bárhol lehet a testen belül, és játékosan kezdjék el szkennelni, pásztázzák belül a testüket, hogy bármi megjelenik, akár egy érzés, egy fény, egy szín, tényleg bármi megjelenhet. Annak semmi nem jelenik meg. De ez ugyanaz, mint...
Az azt mondja, hogy nem sikerült a gyakorlat, megbukott az erdőfürdőzésben.
Hát így van, tehát én azt szoktam mondani, hogy tehát ugyanúgy, mint hogy a bringázás, a biciklizés, az úszás is olyan dolog, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki egyből, tehát beugrik Isten, egyből tudja ezeket a dolgokat, vagy fölül a bicikli, és egyből fogja tudni a bringázást. Tehát ott bringázásnál maradva, mondjuk, ha ráérez arra, hogy tudod egyensúlyba tartani a biciklizést, és közben tekerni kell a bringát, hogy haladjunk, onnantól kezdve már nem azokra, tehát a következő, a harmadik, negyedik lépcsőnél már nem arra figyelsz, mint az első lépcsőnél.
Igen, hát kialakulnak az automatizmusok.
Tehát így van, de hogy ez mind gyakorlás, mint ahogy a Carnegie Hallba, ahogy hogy lehet bekerülni, hát sok gyakorlás. És én azt gondolom, mindennel így van. Tehát, hogy az ember elkezd akár meditáció, vagy bármelyik ilyen szerintem önfejlesztő, önismereti könyvben, amire, hogyha rátalálunk valami nagyon-nagyon okos dologra, az nem azt jelenti, hogy elolvasom, és akkor már meg is oldódik ez a dolog, hanem, hogy azért tenni kell.
Itt van tehát, a baj, János, hát itt van a baj. Tehát, az, hogy nem beveszem a gyógyszert, beveszem az erdőtablettát, sétáltam 2 órát, és minden stresszt elfejtek. Hát edzőteremben is jár az ember, nem? Elmegyek, kinyomom magamból. És az emberek valahol sokan biztos, hogy ezt várják el. Most direkt nyilván játszom kicsit az ördög szerepét ebben. Mert amiről te beszélsz, ahhoz egy dolog kell, idő.
Igen, csak én azt gondolom, hogy a gyerekeimnek szoktam mondani, hogy nagyon fontos nekik is, de nekem is az én idő. Amit én úgy tudnék megfogalmazni, hogy azt én határ, tehát azt nekem kell, és ez megint az önismereti része, hogy ha én tisztában vagyok azzal, hogy nekem szükségem van
Egy héten egyszer elmenni. Magadnak, János, egy... ilyet, ugye, hát hol engedhetem én meg magam?
De ha nem engedhetem meg magamnak, akkor nincs, akkor semmi értelme.
Nincs életem.
Akkor nincs értelme a dolgoknak. Tehát most, hogyha most az egyik serpenyőben azt teszem, hogy folyamatosan valamivel elfoglalom magam, ami nem olyan töltést ad nekem, tehát én elmehetek, tehát a tévézés is valamilyen szinten feltölt, meg mondjuk múzeumban járni, az is egyfajta töltekezés.
Persze.
Csak azt gondolom, hogy vannak olyan a testünknek, a lelkünknek, a nem tudom, tehát hogy akár megfogalmazhatatlan a dolgainknak, olyan hozzáadott energia vagy érték, ami nem biztos, hogy a városi közegbe, vagy a városon belül, igen, amit te mondtam, mondjuk, hogy sokan el... Én szerintem egyébként a kutyasétáltatás is egy nagyon-nagyon jó testmozgás a városi életben. Tehát, hogy az egy ilyen idézőben szükséges rossz, mert hogy le kell inni télen-nyáron esőbe hóba a kutyát, tehát, hogy ilyen
szinten... De akkor ki kell menni?
De ki kell menni, így van. De hogyha ezt egy picit más aspektusban nézed, akkor azt mondta, hogy de én minden nap sétálok 20 percet, vagy kétszer 20 percet, mert a kutyám miatt muszáj sétálnom. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ennek is megvan a jótékony hatása. Tehát, hogy először szerintem, és ott is az van, hogy tulajdonképpen sok esetben nagyon könnyű önmagaddal felvenni, mert hogy hát a kutya valahogy rovod a köröket.
Hát a kutya tökéletesen rámutat ám arra, hogy a jelenben van. Tehát ha a kutyára, ha valahol lehet látni, a kutya mindig azzal foglalkozik, ami éppen történik körülötte. Visszatérve egy picit az erdőre. Azon gondolkodtam, hogy valahol ez olyan, mint egy ilyen visszavezetés ahhoz, akik alapvetően még mindig vagyunk, mint emberek, mert nem alakultuk. 150 év, 200 év, az semmi evolúciósan. Abszolút. Múltkor hallottam egy nagyon jó mondáson, amely mondáson nem vagyunk, hogy ilyen paleolit aggyal, középkori jogrendszerben vagyunk istenszerű technológiákkal megáldva. Tehát ez egy érdekes gondolkodás, hogy fejben, amire kell ezt hallom, alapvetően nem vagyunk mások. Most amiről beszélsz, arra is építesz, hogy igen, érhetünk városba, irodába dolgozhatunk, ez sem régóta létezik egyáltalán, maga az iroda fogalma sem létezik, de hogyha hiányzik nekünk valami is érezzük, azt nem véletlenül érezzük. Most, hogy az erdőfürdő, és akkor most egy kicsit vitatkoznék veled, hogy vajon ennek feltétlenül erdőnek kell lennie, vagy bocsánat, Debrecennél akár egy mezőfürdő is jó tud tenni a szempontból, vagy ha kertem van. Ez mi a véleményed? Mert ugye kertekre is olvastam ilyen dolgot, hogy egyáltalán kertészkedni, kint lenni, a földdel matatni, turkálni, hát annak is nagyon-nagyon no. Egy.
Szóval alapvetően szerintem itt most több minden hangzott el, tehát alapvetően van a...
Most zavartam itt mindent.
Nem. Tehát alapvetően tehát kezdem ezt a mezőerdő kontrát, vagy nem tudom. Tehát hogy a lényeg az, hogy tehát alapvetően szerintem maga a természet, mint olyan, az egy már jó. Tehát az lehet egy síkvidék, ahogy csak...
Hortobágy is
így van.
Ehhez
tehát bármi.
Szerintem,
így van. Szerintem az is megfelelő közeg. Az erdő, az csak annyiban fokozza ezt az egészet, hogy ott maguk a fák, mint ahogy mondtam, hogy... Tehát ők már még régebb óta alkalmazkodtak ehhez a úgymond földi léthez. A fáknak van egy úgynevezett fitocil nevezetű illóanyag, amit ő kibocsájt, amire azt kell tudni, hogy tulajdonképpen ezt a rothadás, a gombásodást ellen termeli, és...
Védekező.
Így van, ez egy ilyen védekező anyag, és azt kell tudni erről ezt... Tulajdonképpen, hogy talán ez volt az, amit a 20-as években fedezett fel egy orosz professzor, a 30-as évek elején, és az az érdekes, hogy most már ott tartanak a bizonyítások, hogy tulajdonképpen ez a fitocil az emberi szervezetnél a daganatos megbetegedések javulásáért is felelhet akár. Tehát, hogy tulajdonképpen egyre többen orvosok nagyon komoly betegségekre is felírják. Így van.
Menj sétálni.
Így van. Tehát, hogy jó, ne, most nem azt mondom, hogy csak az
erdő... Nem ettől fog meggyógyulni, nem, nyilván nem
az erdő. Így van. Tehát most nem azt akarom sugalni, meg szerintem ők se ezt sugalják, hogy, tehát, hogy ez az, amitől te teljes mértékben meggyógyulsz, de ha megnézzük, akkor tehát a történelemben nagyon sok olyan orvos, gyógyító lelkész van, aki pont ezt vallotta. Tehát a természetbe, aszmás gyerekeket vittek hegyekbe, azért egy hetekre.
Aztán is régen létezik Magyarországon, tehát... is volt ez a egy hónapot eltöltő, akár Abbáziában, Maopatia, vagy épp Karlsbadban, fönt lenni, jó levegőn, Mátrában is ott van a szanatórium.
Egyébként tehát... ez a másik, ez az aszma, ami még egy ilyen érdekes kutatás, hogy az is például a városban élőknél sokkal gyakoribb. Illetve hát az a fura, hogy az utóbbi időben nagyon-nagyon sok kutatás készült, de az előbb feltettél a kérdések, még nem állszott mindenre. Tehát, hogy visszatérve, tehát az erdőben való sétálás az ennyiben több, úgymond, vagy más, mint mondjuk akár az Alföldön sétálni. A kert, az megint szerintem ez egy külön projekt. Én is egy kertes házban lakom, és én nekem mindig úgynevezett tavasszal azt szoktam mondani, hogy elindul a kert terápiám. Ami annyit jelent, hogy, tehát, hogy előkészíted először is a földet. Tehát, hogy tavasszal, amikor elkezd minden élni, megtisztítod a, nem tudom, az ősz és a tél maradványait, föltuningolod a földet a, nem tudom én, a különböző komposzttal, elveted a kis magokat, elkezd kikelni, tehát hogy elkezdesz foglalkozni valamivel, ha nem is napi szinten, de azért ezzel foglalkozni
így
kell.
Így, hát abszolút.
Sőt, amikor elülteted azt a növényt, nem elég, hogy csak locsolod, mert a locsolás következtében ugyanúgy nő körülötte a gaz is, tehát hogy folyamatosan kell szedned a gazt. Tehát én azt gondolom, hogy én ezért nevezem terápiának, mert hogy ez is egy olyan, mint tulajdonképpen, amikor magaddal elkezdesz valamit, hogy nem elég egyszer megcsinálni, tehát nem elég csak elültetnem ezt a gondolatot, vagy azt a növényt, hanem locsolni kell. Akár a paradicsomnál, nem tudom, le kell törni ezt a szárát, hogy az a szára kell, tehát hogy már tudatosan neveljél
neveld
a növényt. Akkor többet megtudsz a növényről, jövőre akkor már nem így csinálom, úgy csinálom, nem ekkor locsolom, úgy locsolom, nem ide ültetem, oda ültetem. Tehát, hogy egyre többet tudsz meg a saját kertedről, növényekről. Tehát, hogy én ezért nevezem ezt kertterápia, illetve hát, hogy van egy ilyen folyamat, mint hogy ez a születés és elmúlás, hogy ez a beérik a gyümölcs, és akkor
élünk, ahol 4 évszak van. Ez nagyon fontos, mert hát ez hogyha megnézzük, hogy akár történelemben hasonlították össze, hogy milyen különbség van távol-keletiek, meg a mondjuk a mi környékünkön, mondjuk a vallásosságban, és ugye nagyon tetszett az a gondolat, amikor összekötötték időjárással, hogy itt a földműveléssel dolgozhattál, és aztán egy idő után már teljesen az időjárás kezében voltál. Mi maradt? Az ima. That's all. Keleten, ahol biztosan jött az eső, sokkal inkább a befektetett munkába. Isten segíts engem, hogy legyen erőm dolgozni. Nálunk pedig egy után már hiába dolgozhattál, ha nem jött az eső, baj van. Ha túl sok jött eső, baj van. Hogy mennyire összekapcsolódott a természet megint csak az emberre, ugyanarról beszélünk. Tetszik ez a gondolat a kertem, hogy mi terápiaként nem gondoltam rá, nekem is van kertem, és teljesen igazad van. És ez a gazolás, ha úgy tetszik, ez mennyire egy aktív része annak, hogy mi az, amit szeretnél látni a kertedben, mert valahogy ez egy kicsit egy művi környezet, nem úgy, mint az erdő, ahol minden össze van kötve. Erős kapcsolatban van.
Nem? Igen, egyébként az érdekes, hogy amit az elején mondtam, hogy tulajdonképpen a város az egy mesterségesen épített, de nagyon ingergazdag közeg.
Igen.
És ugyanolyan, tehát az is ingergazdag közeg, egy erdő. Tehát, hogy tele van színekkel, fényekkel, minden
egyet. Most ősszel beszélünk.
Bárhova nézel, mindenütt, nincs két egyforma része, minden levél másképp néz ki, még ha hasonló is, de vannak különbségek. Tehát, hogy egy iszonyú ingergazdag közeg az erdő is. De mégis, az nem egy mesterséges. Jó, lehet, hogy a kerted mondjuk abból a szempontból, hogy mert te rakod össze azokat a növényeket, és úgy mesterségesen rakod, persze, de az is tulajdonképpen már valamiféle együttműködés a természettel.
Abszolút, a bizonyos növényt hiába szeretné bizonyos helyre, bizonyos földbe, az akkor se fogod.
Így van. Ez a másik, hogy nem biztos, hogy meg tudod erőszakolni a lehetőséget, meg a természetet. Tehát, hogy nem fog sikerülni soha azt.
Sőt, biztos, hogy vannak
növényt ültetni. De én azt látom, hogy sajnos az emberek egy része addig, amíg nem történik probléma, ez legfőképpen inkább egészségügyi szokott lenni, ez vagy testi, vagy lelki. Ha nem történik valami nagyobb dolog az életükben, akkor így hát megmaradnak egy kicsit ilyen lusta emberként. Hát tehát amit te szoktál mondani, vagy amit az előbb mondta, hogy hát de nincs idejük nekik.
Igen.
Tehát, hogy, tehát én azt gondolom, hogy ez, hogy nincs idő...
Arra van, mire akarsz.
Így van. Tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az a része, amit mondtam, hogy ez az én idő, hogy én, ha csak 5 percre, ha csak 10 percre, fél órára. Teljesen, tehát, hogy igazán nem az a fontos, hogy minden héten megerőszakoljam a naptáromat, illetve magamat, meg a nem tudom, programomat, és rosszá ízzel menjek el teljesen azt az magamnak szánt egy órát, mert van, amikor máshol kell helytállni, vagy más fontosabb. De valahol, tehát az egy fontos dolog legyen, hogy minden kedden, 7 órától, fél 10-ig, vagy 9-ig jogázol, elmész futni, egy fél, tehát mondom, tehát szerintem az, hogy rendszeressé tenni, az, hogy egyszer-egyszer becsúszik, hogy nem, az oké. Okay. De általában az szokott lenni az én tapasztalatom szerint, hogy valaki elkezd valamilyen sportot, mozgás, bármit, és akkor valahogy ez ilyen, most nem tud
eltűnik.
És aztán most valamilyen nem
ez
tud
menni. Ez sok minden problémát vett fel, nyilván az én szakmámban is erős összeköttetésben, hogy hogyan bírsz fenntartani egy úszokást. Ez egy másik kérdés. De arra, amit visszakapcsolódik, amit mondtál, amikor baj van. Nem gondolod azt is, most csak így beszélgetünk egy témáról, kicsit a társadalmi környezetünk, egyébként a szociális hálónk sokkal jobban ad felhatalmazást annak, aki mondjuk rága beteg volt, most mondok egy példát, hát tudod, ő beteg volt, hát ő most biciklivel jár. Tehát annak jobban elnézik, mint aki egyszer csak elkezdett befele fordulni, és nem tudjuk kötni semmihez. Hát mit képzel az magáról, nem? Hát mi az, hogy én időzünk? Mi az ego? Tehát, hogy nem lehet, hogy jobban elfogadott, hogyha valaki összetudja a környezet is kötni ezt azzal, hogy hát igen, hát nála tudjuk, hogy van ez.
Igen, alapvetően, hogyha nézzük ezeket a tendenciákat, pont ez az egészséges, nem olyan rég, pár hónap ezelőtt ezen az egészséges munkahely teremtés, vagy egészséges munkahely címben volt egy konferencia, és akkor ott felkészültem egy előadásra, és ott valahogy belemélyedtem ebbe, hogy például a Porsche-nál már arra figyelnek, hogy 6 óra után a televelező rendszeredben ne érkezzen levél.
Így van.
Mert ők azt nem mondják, hogy ne tedd rá a telefonodra a levelező rendszeredet. Tehát, hogy te látnod...
Mert az azt jelenti, magyarul eleve hiába hagytam a telefonon, nincs levél,
így
hat
van,
után.
Így van.
Tehát nem tudsz zug dolgozni, csak az, ami meglévő információid van, az, ami mindig tud dolgozni.
Így van. Tehát, hogy az kezd kialakulni, és mondjuk erre nem csak a Porsche, most már egyre több cég vezette be.
Daimlernél is van, hogy szabadság alatt nem kaphatsz e-mailt. Visszakérkezés, az inboxod ugyanaz.
Így van.
Például milyen remek dolog ez, és rengeteg azt mondja, hogy én elképzelhetetlen. De ha menjünk tovább, miért mondod a Porsche? Tehát ez hova vezet? Miért? Vajon miért csinálja ezt a Porsche?
Hát mert azt látod, hogy volt egy időszak, amikor ez az úgynevezett digitális nomád elnevezés, hát, hogy azért nagyon jól hangzik, hogy tulajdonképpen nincs itt helyhez kötve, igen, bárhol kinyitom a laptopot, tudok dolgozni, most már egyre több munka, akik
ott,
gépen
dolgoznak. Ott elevennél létezik
elevén. Home office, vagy be egy kávézóba, bárhol fogod, fölütöd, akár egy erdőbe is, fölütöd a laptopot, és megírod a cikket, puf, már tolod
ami
tovább.
Ami jó is lehet egyébként.
Ezzel semmi gond nincs. Csak... hajlamosak vagyunk arra, hogy a mértékkel mindig egy kicsit így játszunk. Tehát ugyanúgy a különböző, nem tudom én, jótékony dolgokkal, mint a károsakkal. Tehát hogy szerintem a munka is ilyen, hogy még ezt megcsinálom, sőt, hát van egy csomó ember, akiről tudjuk, hogy valamennyire munkamániás, egy picit én is munkamániás vagyok, tehát én szeretem ezeket a kihívásokat, szeretek sokat dolgozni, de vannak helyzetek vagy pillanatok, amikor az ember szerintem, és ezért fontos, hogy figyeljük vagy ezeket a belső
jeleket, ugye?
Jeleket, hogy ne akkor vegyük már észre, amikor már késő, vagy amikor már más szól, és nem
a határok fontosak valahol ezekben, azt hallom.
Igen, és amit te kérdeztél, hogy most már a cégeknél is fontos az, hogy az én alkalmazottamnak odafigyelek az egészségére, mert fontos az ő munkája, hogy ne legyen, ne menjen el decemberben, nem tudom, kétszer betegszabadságra, vagy kimerüljön, nem tudom én, fél év múlva, mert széthajtottam, hanem hogy akkor elkezdtek olyanokra figyelni, hogy nem terhelem túl ezekkel a digitális, elektronikus világban
létben. Nyilván attól még önmagának azért valamit kell tudni, nem csak a cég, hanem maga az egyén is kell döntsön, mert Daniel Pink ezt hívja motiváció 3.0-nak, mert itt már nem a fizetés, a bónusz mozgat, hanem tudjon feltöltődni. Ugye ezt hallottuk, szerintem azért annyira, te is emléksz erre, inkább szüleinktől, meg akár mi is megélhettük, ez egy munkahely, nem az járunk, hogy jól érezzük magunkat. És ez mennyire egy rossz felfogás erről a szempontból. És nyilván nem csak szórakozásról lehet szó, nyilván egy munkahelyen, de ha jól érzed magad, akkor jobban is teljesítesz, mert valószínűleg a Porsche, ugye erre is rájött
már. Hogyne, hát alapvetően ez bizonyított tény, sőt az új generációnál a kutatások azt mutatják, hogy igazán az új generációt nem tudod se pénzzel,
hívott egy ismerős, a legfrissebb felmérésük van, itt Magyarországon készítették, a Y-generációnál mérték föl, emlékszem, és a negyedik helyen mérték a pénzt, igen, mint motiváló. Igen. Tehát negyedik helyen.
Igen, tehát azért mondom, hogy itt már generációs különbségek is vannak, tehát hogy itt most már figyelni kell arra, hogy azt az embert, akit én szeretnék megnyerni, azt nem fogom tudni, lehet pénzzel, vagy olyan dolgok, amit az eddigi alkalmazottokat, hanem olyan dolgokat kell kitalálnom, hozzátennem, és tényleg megtentem, meg hogyha belegondolunk, tehát az életünknek nagy részét munkahelyünkön töltjük. Tehát ez egy teljesen normális dolog, hogy azt is próbáljuk vagy mi úgy kialakítani, amiben jól érezzük magunkat, amiben tényleg nem azért járunk oda rossz szájízzel, hogy csak túl legyünk rajta.
Normális dolog, de tudod, nagyon fontos, hogy két lányod van, neked is két gyereked, nekem is két gyerekem van. Azért fontos, hogy neveled fel a gyereket, hogy megengedheti-e magát, amiről beszélte, az én időt magának. Vagy pedig ez ilyen, az élet olyan fiam, lányom, hogy le kell hajtani a fejed és gürizni, hajtani, és hogyha van feletted egy tető, meg van munkád, azt megbecsülni. Azért nincs ez messze sok embertől, és még ma is van ez a nevelés. Akár sporttal kapcsolatban is láttam, hogy nem az élvezeti a lényeg szempontból, nem hajtani kell, és abból lesz majd valami. De érted? Ez azért nincs összhangban azzal, amiről beszélsz te, vagy én ebben a szempontból.
Értem, csak én azt látom, hogy tehát ki lehet hajtani a gyerekből azt a nem tudom, képességet, és megvillantani, amire ő képes. Tehát én azt látom, hogy inkább károsabb, mert ideig, óráig lehet, hogy jól érzi magát a sikerbe, nem tudom én, fürdőzik, de lehet, hogy hosszú távon ez nem lesz. Tehát hogy milyen áron? Ez nagyon fontos, vagy ami most eszembe jutott, tehát az, hogy mi áron jut el oda, azt szerintem nagyon fontos.
Megérje.
Így van. Tehát, hogy biztos, hogy vannak olyanok, akik bizonyos területen tehetségesebbek, és akkor tök jó, hogyha ezre valaki ráérez, és akkor abba domborít, vagy arra kezd ráfeküdni. De vannak olyanok, akik évekig nem érzi még, 20 éves korában se, majd csak 35, vagy akár 40 fölött kezd valami olyan bejönni az életébe, amire azt mondja, hogy puf, tessék, ebben jól érezném magam. Tehát, hogy megfogalmazódik benne, hát nem véletlenül van sok ilyen, te is találkoztál sok ember, aki hasonlóképpen, tehát tudott váltani, úgymond.
Okay? Abszolút, és a jövő a váltóki, tehát egyértelmű, sokszor kell majd váltani valószínűleg.
Így van, tehát hogy nagyon sokszor mondjuk ez is biztos, lehet, hogy akár még ez is összefüggésben lehet, hogyha megnézed, hogy Magyarországon mennyire kevésszer váltanak az emberek lakást, vagy lakóhelyet. Ellenben mondjuk más nyugat-európai országban, meg sokkal aktívabb.
A tulajdonlásra építjük, hogy a ház, a lakás, hogy venni, nem a bérelni.
Ugye? Igen, de ez mondjuk szerintem biztos van egy ilyen pszichés háttere, hogy azért, mert én ezt birtoklom. Alapvetően szerintem itt is a biztonság van a háttérben, biztosan. Hogy ez, tehát van egy biztos, teljesen mindegy, hogy mi történik, de van egy biztos pont, ahova
hazatok,
így van, legalább oda férhet, hogy bármi történjen is, de oda el tudsz vonulni. Így van. A változás az egy nagyon fontos dolog szerintem mindenki életében, amit szerintem nagyon nehezen ugranak meg az emberek nagy része. Amit te is mondtál, hogy elkezdeni valamit, rendszeressé tenni az életünkbe, valamit beiktatni, valami teljesen új dolgot, valamit kipróbálni. Például egy héttel ezelőtt voltam hegyet mászni, akkor nem erdősita volt, meg erdőtúra, az egy hegymászás volt. És amikor jöttünk le a hegyre, akkor találkoztunk emberekkel, és akkor mondta, kérdezték, hogy hát hol voltunk, és akkor mondtuk, hogy ott a fönti tengerszemnek a partján sátoroztunk, és akkor onnan 3 napon keresztül mentünk föl ilyen csillagtúra szinten a hegycsúcsokra. Uh-huh. És akkor jártak, és nézték a hegycsúcsokat, úristen, hát oda nem lehet, hát oda nem lehet, ő oda biztos nem tudna fölmenni. És így jártunk, és mondtuk neki, hogy tehogy is, hát simán fogja, csak menjen közelebb ahhoz a hegyhez, és látja, hogy van egy ösvény, mert messzire tényleg úgy néz ki, hogy annyira meredek, hogy oda sohasem az, tehát oda fölmenni, hát az legalább egy hét, meg nem tudom, milyen sziklavasnak kellene. És közben, amikor közel mész, akkor rájösszor, hogy hát tehogy is, hát itt van sima út, amit föl tudsz menni arra a hegyre.
Milyen jó ez a hasonló. Ember... Jó, nekem tetszik az analógiája, hogy ha közelebb mész.
Igen, közelebb tehát, hogy messziről, hú, hát ő ezt nem merné. Tehát, hogy szerintem nagyon sok ember megijed bizonyos feladatoktól, helyzetektől, változásoktól. Tehát, amire ő még soha nem csinálta, akkor azt mondja, figyelj, én nem is biztos meg tudnám csinálni. Viszont, ha el tudja, tehát nekem egyszer azt mondta valaki, hogy felkértek engem egy munkára, hogy legyek főszerkesztő. És akkor mondtam, hogy figyelj, tehát én korábban még nem voltam főszerkesztő. Uh-huh. És mondta, hogy figyelj, a főszerkesztő attól főszerkesztő, hogy elhiszi, hogy képes rá, hogy főszerkesztő legyen. Szaklapokat olvas, és elhiszi magáról. És ha te elhiszed magadról, hogy meg tudod csinálni ezt a munkát, mint a főszerkesztő uh-huh. munkát, akkor mindenki el fogja hinni. Mert azt szerintem, amikor el fogod hinni magadról, hogy tényleg meg is tudod csinálni. De hogy hány olyan eset van, aki teljesen más területről jön, semmi fogalma nem volt addig arról a dologról, de mégis azért, mert érdekli, mert nyitott, mert képes arra a változásra, a befogadásra, és ami nagyon fontos szerintem, amit nem hangzott még el, de amit az előbb mondtál, akkor pont az jutott eszembe, hogy ez egyfajta alázat. Uh-huh. Tehát, hogy én szeretném jól érezni magam, uh-huh. és fontos az én idő, de alázattal kell, hogy legyek. Minden egy, a szó jó értelmében a természettel, amikor az erdőbe sétálok, az emberekkel, amikor velük beszélek, a helyzettel, hogy, uh-huh. tehát, hogy ezek a dolgok nem járnak nekünk szerintem. Így van. Tehát nem jár az, hogy szupi erdőbe járhatok, és jó levegő van, hanem ez ajándék. Hogy van olyan város, ahol 3 óráig tart, hogy ide kijussanak a város szélére, itt meg most figyelj, ide a 3-as határhegyhez szerintem mondjuk az Oktogontól, ami mondjuk egy ilyen város köv, vagy akár a Deák tértől, szerintem legrosszabb esetben 3-4 óra alatt.
Biztos egy órán belül.
Egy órán belül ki tudsz jutni. Annyit visszatérve, még az előbb beszéltük ezt, hogy orvosok tehát külföldön ezt fölírják, uh-huh. és az a vicces, hogy ők azt tapasztalták, hogy tehát nincs különbség így ilyen szinten szerintem emberek között, tehát ott is nagyon sok ember lusta. Tehát amikor azt mondták neki, hogy szedd be ezeket a gyógyszereket, és hetente egyszer menj el sétálni fél órát, nem tudom milyen
ital
körül, akkor beveszi a gyógyszert, de az erdőben már nem megy el sétálni, és az kitalált egy pár orvos, hogy mi lenne, hogyha ő kimenne úgyis, tehát hogy ő elmegy az erdőbe sétálni, és akkor úgy ajánlja, illetve írja fel a betegeknek.
Kint az erdőbe?
Így van.
Tehát,
hogy azt mondja, hogy szombaton 10-kor én úgyis megyek sétálni.
Találkozunk
ott, és akkor jöjjön maga is, szóljon a nem tudom kinek, annak. Tehát, hogy viszi az embereket. És erre már létrejött egy ilyen csoport, hogy nem tudom, már 300-valahányan vannak már benne Amerikában, és a különböző tapasztalataikat megosztják egymással.
A doktor Bubó ezt már rég kitaláltam. Az erdőben rendeltelem. Félretéve a trémát, nagyon jó ez a gondolat.
Tehát, igen, tehát hogy kell valami akár inspiráló, vagy nem tudom, mert tényleg nagyon nehéz az embereket kimozdítani
Igen, de itt kell egy elhivatottság, egy olyan ember, bárki, aki ki akarja vinni az embereket, mert nagyon jól mondtál, a precedens, ha nem létezik még precedens, az teljesen természetes az ember. Nekem még nem égett le a házam, ergo nem is gondolkodok abban, hogy leéghet a házam bármikor. És amikor ez történik, ezt is múltkor olvastam pont egy kutatást, akkor sem hiszem ezt el. Tehát velem ilyen nem történhet meg.
Igen.
És ugye ez valahol véd is bennünket, hiszen nem lehet minden reggel fölkedni, Isten, ma sem égett le a házam. Nem lehet így létezni, viszont megfordítani lehet. hogy ha valamit nem tudok elképzelni, az nem feltétlenül igaz, hogy az akkor nem is lehet. Tehát, hogy próbálja meg az ember.
Ez így van.
Menjen oda, kóstold meg. Mennyi erdőfürdőzésre nevezik, bárhogy is, lehet rendszeres fürdeni is rendszeresen illik, vagy kell. És az ember kimegy is, csatlakozik ahhoz, ami körülötte van. Picit olyan dolgokra figyel, ami nem a napi üzleti, napi ilyen vonalra, hanem akár fákra, erdőkre, ezek a vonalakra, elindulhat valami. Szerintem kell egy segítő is valahol, akár egy könyv, ami olvasva erre, valami rávezet, mert csak úgy ki vagy, na, itt vagyok, tessék erdő.
Nem, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, mint a gyereknevelésnél is, szerintem ez a szó jó értelmében mentorálás. Uh-huh. Tehát, hogy most az lehet egy könyv, egy személy, ami elgondolkodtat, ami csak addig arra rávesz, vagy odáig elvisz téged, hogy kipróbálom. Egyszer kipróbálom. És akkor ember elmegy, kipróbálja, lehet, hogy nem is lesz semmi, ami megérinti, vagy amit ott. És akkor, de legalább, én azt gondolom, hogy de legalább kipróbálta. Én azt látom, hogy ez a városi léttel együtt jár egyfajta ilyen sterilizálás is, amikor az én gyermekeim, hát most már nem annyira picik, de még annyira picik voltak, hogy sokat jártak homokozóban, mármint uh-huh. a játszótéren, akkor nagyon sok, egyre több szülőt láttam, hogy ne nyúj bele, koszos leszel, mit csinálsz, ne nyúlj a kutyához, az is koszos.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy
az, ami kellene egyébként. Igen.
Tehát, hogy attól, tehát, hogy annyira félti már a gyermeket, hogy minél jobban próbálja meg védeni és óvni. Mind a higiéniába, mind pedig maguk a helyzetek is. Nem mász föl, mert leesel a fáról. Hát nem tudom, én is leestem fáról gyerekként, ha jól emlékszem.
Mondjuk jó. Meg is lett az eredmény.
Szóval komolyabb problémái nem lettek, de hogy így, na mindegy, szóval hogy ezeket így leveszik, illetve, sőt, fokozva még ezt az egészet, erdőben nem megyünk sétálni, mert tele van kullancsal.
Tehát, hogy
ez még fokozva van, és most ez egy másfél hónappal ezelőtti kutatás, hogy Hongkongba, ami egyébként rendes, pont közel van oda, ahol meg ott is van egyébként ez az erdőfürdő őrület.
Hongkongban bárhonnan fél órán belül fel tudsz lenni egy erdőbe, egyébként ott is, tényleg.
Hát ez, igen, egyébként jó közeg. Igen. 30%-a a 10 éven alatti gyerekeknek a szülei, 30%-a az, aki így gondolkodik, és nem viszi erdőbe a gyereket, teljesen óvja, hatalmas félti. Az egy hatalmas szám. És megkérdeztek egy pszichológust, egy gyerek pszichológust, hogy hát így akkor csak azokat mondja el, hogy mik azok, amik kimaradnak. Tehát, hogy maga az, amikor egy gyerek fölmászik a fára, tehát saját maga kitűz egy célt, uh-huh. és azt teljesíti, tehát a személyiség fejlődése, a magabiztosság, önbecsülés, tehát egy csomó olyan dolog is megvalósulhat egy ilyen helyzetben.
Nyilván művi környezetben is felmászhat a falra, tehát kipróbálhatja.
Biztos, hogy a természettel való kapcsolat. Akkor amit mondtam, ez a idézővetett, vagy ez az alázat. Tehát az, hogy amikor az erdőbe sétálok, akkor tisztelem a nagyságát, az erejét, a nem tudom, hogy nem rúgdosom szét a fát.
Igen, tehát nem, a természet felszínű.
Nem tépem le a fa levelét. Ha látsz egy, nem tudom, egy nagy zacskót, akkor lehet, hogy még föl is veszed és leviszed, mert még ha nem is te vitted föl, uh-huh. de leviszed azt a szemetet. Valaki kiest, nem olyan rosszra gondolok, hogy ott hagyta szándékos, kiesett a szatyrából, vagy uh-huh. valami, és te fogod, fölveszed. És én látom azt, hogy tehát azért vannak olyanok teljesen generációtól függetlenül, tehát gyereket is láttam már, időset is láttam már, középkor, aki ezt megteszi, hogy tényleg úgy megy az erdőbe, a természetbe, hogy a szó szép értelműben alázattal.
Tehát, igen, alázat szó, ez hogy, is fontos ebben.
Igen, de ami nem azt jelenti, hogy teljesen meghunyászkodva és akkor alárendelve magát.
Nem, hát csak tisztelet.
Csak tisztelem,
tisztelet
így
az
van.
Erdő.
Így van. Én és kicsit, legközelebb is tisztelet.
Igen, tehát, kicsit azt érzem, hogy van egy, ha lehet ezt ettől százig mondani, amit az erdő tud adni, vagy természetes környezet az embernek, ennek 1%-át talán értjük. Én csodálnám, az 50 éhez is közel lennénk, De valamiért, azon túl, amiket elmondtál, Bjergsen, valamiért nekünk ott van inkább a helyünk, inkább az a mi környezetünk, amit eltávolodtunk, már nem tudunk úgy tüzet rakni, stb. Néhányan tudnak, de többség teljes ott, ha ledobnád valahoz, annak vége is lenne alapvetően. De vissza kell tudnunk találni, mert még mindig inkább azok vagyunk, semmi azok, akik a tízemeltesben laknak, és csak ennyi van számukra.
Hát azért, mert tehát én azt látom, sőt most nem olyan rég, erről már könyv is jelent meg, hogy alapvetően ezek a pszichoszomatikus betegségek, a stresszel járó szorongások, tehát egyébként a stresszel és a szorongásra, itt van is egy, ezt direkt azért is hoztam, na itt van azt, hogy a depresszió és a feszültség kezelésre az Európai Unió évi 170 milliárd eurót költ, az Amerikai Egyesült Államok 210 millió dollárt. Uh-huh. Csak a depresszió.
Hát még azt csodálnám is, hogyha ezek még nagyobb pénzekkel nem ügyek. Ezek olyan számok nyilván, ami azért kicsit felfogható.
Van olyan, aki azt vallja, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy az épített közeg, mármint hogy a városi lét, az, tehát hogy az ezzel jár. Tehát hogy az nem egy... Tehát ne úgy tekintsünk rá, mint egy olyan betegség, amit meg tudunk gyógyítani, hanem hogy ez egy...
Ez van.
Ez van, így van. Tehát hogy ha itt élsz, akkor az azzal jár, hogy te stresszes leszel, hogy te még kicsit depisebb leszel, mert amit a közeg sugall, lehet, hogy nem bírod tartani a tempót, lehet, hogy te tök más vagy. És ezek mind... Én alapvetően azt látom, hogy nagyon sok embernél sokszor félreviszi az őket, hogy határozzák meg saját önmagukat. Ami annyit jelent, hogy én azt gondolom, hogy belülről kellene meghatároznunk önmagunkat. És ahhoz viszonyítani. De nagyon sok ember, főleg ez az új online tér, közösségi terek, Facebook, Snapchat, Instagram, az valamit sugal valakikről, csoportokról, magánemberekről, de ezek általában mind színes csili-vili dolgok, mindig nagyon sokat mosolyognak ezeken a képeken, és nagyon jó helyeken vannak. Viszont vannak olyan emberek, akik nem így élnek, de azt gondolják, hogy mivel ők ezt látják maguk
azt
körül,
ez a
ezt, és ők ezt látják, mondjuk azt választja, hogy ezt elkezdik követni. Így van, azt gondolják, hogy ez a valóság. Közben szerintem nem ez, tehát hogy...
Lehet, hogy elindulunk mondjuk egy úton. Ne indítsunk ide alkalmazást, hogy merre jártunk, hány kilométert tettünk meg, hány kilokalóriát adtunk le, ne mérjük, eleve ne hozzunk egy olyan helyzetet magunknak létre, akkor beindulhatnak az automatikus reflexiunk, amikor mérés a teljesítmény, hanem pont ezeket hagyjuk el, sőt, ne is tegyük közé sehol, hogy mekkora kagyart sikerült ma megtennünk. Ez senki nem tartozik, ez csak ránk tartozik.
Hát alapvetően az a fura, hogy maguk az érzéseink. Van erre is egyébként könyv, hogy még jobban figyeljünk az érzéseinkre, és hogy mennyire nem figyelünk rá. Érdekes, hogy emlékszem rá, hogy amikor a gyermekeim nagyon picik voltak, hogy mennyire fontos volt az édesanyjuknak, hogy tudja, hogy mennyi a súlyuk a gyerekeknek mindig. Biztos te is emlékszel rá, hogy szoptatás előtt, szoptatás után,
ebetelenül,
és egy idő után rájön az ember, főleg így van, pont mindig az elsőnél, mert utána rájön az ember, hogy most mit méregetem, mert ha méregetem, akkor csak saját magamat
stresszel,
mert van egy, amihez mérem, és viszonyítom, és ha nem tudom, nem teljesíti azt, amit előző nap, tehát a viszonyítás nincs meg, akkor ott valami gond lehet, és elkezdem stresszelni magamat közben, meg lehet, hogy ő valamiért most nem kívánta, meleg volt, nem tudom, én fázott, álmos volt. Tehát, hogy ő annyit vesz magához, amennyi jól esik neki. Persze, hogyha figyelem, és tehát vannak jelek, amik esetleg nem
szóval jól. Szóval a fogyásra kell figyelni.
Tehát, hogy így én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez a meghatározás, amit az előbb mondtam, hogy ha azt látom, hogy körülötte mindenki vidám, és mindig folyamatosan minden jó dolog, mindig mindenkinek jó dolga van, és velem meg történnek néha rossz dolgok is, akkor az így nem annyira jó.
Tehát, hogy de okay.
És közben meg ez a valóság, hogy mindenkivel történik. Jó is, meg rossz is. Aztán van, amikor kicsit többet kapsz ebből, vagy kicsit többet kapsz abból. Nem lehet felkészülni arra, hogyha nem tudom, ez az, amaz történik lelkileg, csomó helyzetre, nem lehet felkészülni. de arra föl tudsz készülni, hogy amit az előbb mondtam, hogy így, hogy rugalmas maradj abból a szempontból, hogy ha valami nem úgy alakul, ahogy te tervezted, az még nem azt jelenti, hogy ez mindig így lesz. Tehát, hogy mindig, hogy ez a dolog, ez állandó.
Egyfajta nyitottság megint a változásra. Ugyanabban vagyunk benne. Igen. Tehát az evolúció, erről szól?
Ugye, ha tehát, hogy van egyszer a harmónia, meg van a diszharmónia. Igen. És van, amikor a diszharmóniát is lehet úgy hallani, hogy az nem annyira fájó.
Igen. Tehát, hogy... Amár a zenéről is beszéltünk.
Így van. Tehát, hogy a zenéi hasonlatban, én nem tudom, egy csomóan mondták, mindig emlékszem meg, hát, hogy ennek a Sadénak, hát, hogy ez mindig félhangon énekel, meg fátyolos, meg minden. Én nem tudom. Én szerettem, meg egy csomó embert azt láttam, hogy ők bírják ezt a dolgot. Tehát, tehát lehet valakinek fals hangja, de mégis valamiért mégis jó hallgatni. De közben van olyan, akinek meg nem tudom, magas hangon énekel, de engem az bánt. Vagy,
igen,
de... vagy hogy mondjam, tehát hogy lehet, hogy ez nem jó hasonlat, de hogy azt látom, hogy nem mindig csak ezek a fekete-fehér dolgok kell, hogy előttünk legyenek, hanem hogy tehát, hogy akár a feketének is vannak különböző árnyalatai.
Hát igen, a szürkének a különböző árnyalatai. De ilyen, az milyen érdekes, hogy erdőről kezdtük el beszélgetni, és ahol remélem, hogy ha valaki ezt meghallgatja, legalább úgy kedvet kap arra, hogy menjen erdőbe, menjen természetbe. És nyilván ezt lehetett úgy is vinni, hogy te egy szakavatot kint dolgozol, de ez a területen vagy éppen benne vagy, de hogy úgy eleve csak kimenni, kicsit megélni, nyitni ebből a szemben. Ezt hallom ebből, hogy nyitni. És elindultunk az erdő természetbe, és már abszolút magunkban vagyunk mélyen benne, és azokat elemezzük, ami minden embernek a részét jelenti. Úgyhogy Facebookot lekapcsolni, minden ilyen számlálót lekapcsolni, és bármilyen természeti részbe inkább bemenni. Ez az, amit szeretnék igazából itt, hogy mondjam, végkicsengésként mondani. Van-e még valami, ami úgy érzed, hogy benned maradt, hogy szeretnél mindenképpen elmondani?
Hát igazán annyi csak, hogy maga, amiről beszéltünk, nagyon sok kísérlet van arról, hogy akár munkahelyen, kórházba, csak az ablak, tehát hogyha az ablak zöldre néz, erdőre néz, fákra néz, már maga ez milyen hatással van az emberekre, ami tényleg semmiség, tehát nagyon, nagyon apró tűnik. Dolog. Aprónak tűnik, így van. De egy parkban is lehet erdőfürdőzni. Egy fa alatt, hogyha leülsz egy parkba, és sikerül azt az állapotot elérni, hogy csak figyeled a fölötted lévő fán, a fa levélnek a rezgését adott esetben. Tehát, hogy egy parkban is el lehet érni, ha nem is olyan mértékű vagy mennyiségben ezt a jótékony hatást, de lehet tapasztalni a természet pozitív erejét.
Tehát talán. Menjünk ki.
Menjünk, mindenképpen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm. Köszönöm.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!